Kegyelem, békesség és irgalom adassék nekünk bőségesen, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 80. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük meg. A 80. Zsoltárunk első verse így kezdődik, Hallgasd meg, Izrael pásztora! És a megkezdett Zsoltárunkat, a 80. Zsoltárunkat énekeljük 3., 4. és 5. versével. A 3. vers így kezdődik, Úristen, térj hozzánk ismétlen.
Úristen, térj hozzánk ismétlen, őrizd meg minden gonosz ellen, nyújtsad világosságodat, fordítsad ránk irgalmadat, Téríts hozzánk szent orcádat, és semmi nékünk nem hárthat. Ó, Úr Isten, vajon még tartod, mi rajtunk a te nagy haragod, míg veted meg kérésünket, könyvollatást kenyér helyett, add el nekünk és hitatál, minket nagy könyhullatással. Te minket feddődésbe helytél, szomszédinkkal nem becsültetél. Az ellenség nekünk csúfja, tarts meg seregeknek, Ura, világosíts néned rajtunk, és nem lesz semmi bántásunk.
Gyertek, fohászkodjunk, testvéreim! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak tanítását, a 38. úrnapjához tartozó kérdést és feleletet olvassuk a mai napon. A 38. úrnapjához tartozó kérdés feleletek a 4. parancsolathoz kötődnek, amely így hangzik. Megemlékezél a szombatnapról, hogy azt megszenteld. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmot, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt. Mit kíván Isten a 4. parancsolatban? Először azt, hogy az igehirdetés szolgálata és az iskolák fenntartassanak, és én különösen ünnepnapokon az Isten gyülekezetébe szorgalmasan eljárjak, hogy ott Isten ígéjét hallgassam, a szent sákramentumokkal éljek, az Urat nyilvánosan segítségül hívjam, és keresztjénhez illően alamizsnálkodjam. Továbbá, hogy életemnek minden napján szűnjek meg a magam gonosz cselekedeteitől, engedve, hogy bennem az Úr munkálkodjék az ő szent lelke által, és így az örökkévaló szombatot már a földi életben megkezdjem. Isten igéjét Mózes első könyvéből olvasom. Mózes első könyvének 41. fejezetéből, az első verstől kezdődő szakaszból. 2 esztendő múlva történt, hogy a fáraó ezt álmodta. Ott állt a Nílus mellett. A Nílusból 7 szép és kövér tehén jött ki, és legelt a sás között. De 7 másik tehén is kijött utánuk a Nílusból, amelyek rútak és soványak voltak, és odaálltak a többi tehén mellé a Nílus partján. A rút és sovány tehenek megették a 7 szép és kövér tehenet. Ekkor fölébredt a fáraó. Ismét elaludt, és másodszor ezt álmodta. 7 kövér és szép kalász nőtt egy száron, de 7 sovány és a keleti széltől kiaszott kalász is sarjadt utánuk. A sovány kalászok elnyelték a 7 kövér és telt kalászt. Ekkor fölébredt a fáraó, és rájött, hogy álmodott. Reggel azonban nyugtalankodni kezdett, ezért összehívatta Egyiptom minden jövendőbondóját és minden bölcsét, és elbeszélte nekik a fáraó az álmát. De senki sem tudta megfejteni a fáraónak. Ekkor a főpohárnok így szólt a fáraóhoz. Be kell ma vallanom, hogy vétkes vagyok. Amikor a fáraó megharagudott szolgáira, és őrizetbe vétetett engem és a fősütőmestert, a testőrparancsnok házában, álmot álmodtunk ugyanazon az éjszakán, én is, meg ő is. Mindegyik álomnak, amit álmodtunk, megvolt a maga jelentése. Volt ott velünk egy héber ifjú, a testőr parancsnok szolgája. Elbeszéltük neki álmainkat, és ő megfejtette. Mindegyikünk álmát jól fejtette meg, mert úgy lett, ahogyan megfejtette nekünk. Engem visszahelyeztek hivatalomba, amaszt pedig fölakasztották. Akkor a fáraó hívatta Józsefet, és sietve kihozták a tömlöcből. Ő megborotválkozott, ruhát váltott, és bement a fáraóhoz. A fáraó ezt mondta Józsefnek. Álmot álmodtam, de senki sem tudja megfejteni. Rólad azt hallottam, hogy ha meghallod az álmot, meg tudod fejteni. József így felelt a fáraónak. Nem én, hanem Isten ad választ a fáraó javára. A fáraó így szólt Józsefhez. Álmomban a Nílus partján álltam, a Nílusból 7 kövér és szép tehén jött ki, és legelt a sás között. De 7 másik tehén is kijött utánuk, amelyek nagyon hitványak, rútak és soványak voltak. Egész Egyiptom földjén nem láttam hozzájuk hasonló rútakat. A sovány és rút tehenek megették az előbbi 7 kövér tehenet. Bár a gyomrukba kerültek, nem lehetett észrevenni, hogy a gyomrukba kerültek, mert a külsejük ugyanolyan rút volt, mint azelőtt. Ekkor fölébredtem. Azután azt láttam álmomban, hogy 7 telt és szép kalász nőtt egy száron. De 7 száraz sovány és a keleti széltől kiaszott kalász is sarjadt utánuk. A sovány kalászok elnyelték a 7 szép kalászt. Elmondtam ezt jövendőmondóknak, de senki sem tudta megfejteni. Ekkor József így szólt a fáraóhoz. A fáraó 2 álma egy és ugyanaz. Azt jelentette ki Isten a fáraónak, hogy mit fog cselekedni. A 7 szép tehén 7 esztendő. A 7 szép kalász is 7 esztendő. Az álom egy és ugyanaz. A 7 sovány rút tehén, amelyek utánuk jöttek ki, szintén 7 esztendő. A 7 üres, a keleti széltől kiaszott kalász, az éhség 7 esztendeje lesz. Erről mondtam a fáraónak, hogy Isten megmutatta a fáraónak, mit fog cselekedni. 7 esztendő jön, amikor nagy bőség lesz Egyiptom egész földjén. De az éhínség 7 esztendeje következik utánuk, amikor minden bőséget elfelejtenek Egyiptom földjén, és éhínség fogja emészteni az országot. Nem is fogják tudni, hogy bőség volt az országban, az utána következő éhínség miatt olyan súlyos lesz az. Azért ismétlődött meg 2-szer is a fáraó álma, mert Isten elhatározta ezt, és hamarosan véghez is viszi az Isten. Most azért szemeljen ki a fáraó egy értelmes és bölcs embert, és állítsa azt Egyiptom élére. Ezt tegye a fáraó, rendeljen az ország fölé felügyelőket, és szedessen 1/5 Egyiptom országában a bőség 7 esztendejében. Gyűjtsenek össze minden élelmet a következő jó esztendőkben, halmozzák föl a gabonát, és a fáraó felügyelete alatt őrizzék az élelmet a városokban. Mert ez az élelem lesz az ország tartaléka az éhínség 7 esztendejében, amely majd eljön Egyiptomra, és akkor nem pusztul el az ország az éhínség idején. Isten áldása legyen rajtunk, akik halljuk az ő igéjét, és adja, hogy megértsük ezen a mai napon is hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, háladással szeretnénk eléd állni ezen a mai napon, itt a te templomodban, és arra kérünk, hogy nyisd meg a mi szemünket arra, hogy mi mindenért adhatunk hálát. Köszönjük neked életünk eddigi idejét, köszönjük neked napjainkat, akár hogyan is teltek azok, köszönjük, hogy hálát adhatunk azokért. Mert a te tudtoddal, a te engedélyeddel történt velünk az, ami történt. Köszönjük neked különösképpen is ezt a napot, amely a te napod, amely a te fiadnak, Jézus Krisztusnak föltámadására emlékeztet bennünket, és ezért reménységet és örömöt találhatunk te nálad ezen a mai napon különösképpen is. Hiszen azt ígéred nekünk, hogy ami a te fiaddal történt, azt fogod megcselekedni velünk is, akik fiad által hozzád jövünk kegyelemért. Köszönjük te néked a közösséget, köszönjük neked egymást, köszönjük te neked azt, hogy láthatjuk, hallhatjuk egymást, dicsőítünk téged családjainkért, szeretteinkért, és dicsőítünk azért a gondviselésért, amelyet nap mint nap megújítasz rajtunk. Adjad, Urunk, hogy megteljen a mi szívünk hálával, hiszen mindezt nem érdemelnénk, mindenre nem szolgáltunk rá, és te mégis megcselekedted velünk. Dicsőítünk azért, hogy ma a te házadban együtt lehetünk, és dicsőítünk azért is, mert azt ígérted nekünk, hogy ahol egy hittel jövünk össze a te fiad nevében, ott te megjelensz közöttünk, és beszélsz hozzánk és általunk. Adjad, hogy ezt a csodát ma is átélhessük, megtapasztalhassuk mindannyian. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a 168. számú dicséretünk 4. versét énekeljük az igehirdetés hallgatására készülve. A 168. számú dicséretünk 4. verse így kezdődik: Kérünk Úristen Krisztus Jézusért.
Krisztus Jézusért, vérrel pecsételt, szent szerelmedért, irgalmasságot.
Isten igéje a már olvasott szakasz folytatásából szól hozzánk, Mózes első könyvének 41. fejezetéből a 37. verstől kezdődő szakaszt olvasom. Tetszett ez a beszéd a fáraónak és minden szolgájának. A fáraó ezt mondta szolgáinak: találhatunk-e ehhez hasonló embert, akiben isteni lélek van? Józsefnek pedig ezt mondta a fáraó: miután Isten mindezt neked adta tudtul, nincs hozzád hasonló értelmes és bölcs ember. Te leszel házam gondviselője, és egész népem a te szavadnak engedelmeskedik. Csak a trón tesz engem nagyobbá nálad. Azután ezt mondta a fáraó Józsefnek: nézd, én téged egész Egyiptom felügyelőjévé teszlek. És levette a fáraó a pecsétgyűrűt a kezéről, és József kezére tette, gyolcs ruhába öltöztette, és aranyláncot tett a nyakába. Majd körülhordoztatta második kocsiján, és így kiáltottak előtte térdre. Így tette őt egész Egyiptom felügyelőjévé. És ezt mondta a fáraó Józsefnek: én vagyok a fáraó, de nélküled még a kezét vagy lábát sem mozdíthatja senki egész Egyiptomban. Ezután elnevezte a fáraó Józsefet Cáfenat Páneiaknak, és hozzáadta feleségül Aszenatot, Potiferának, ónpapjának a leányát. Így lett József egész Egyiptom felügyelője. József 30 esztendős volt, amikor ott állt Egyiptom királya a fáraó előtt. Azután kiment József a fáraó elől, és bejárta egész Egyiptomot. A bőség 7 esztendeje alatt gazdagon termett a föld. József összegyűjtött a 7 esztendő alatt minden élelmet, ami csak volt Egyiptomban, és a városokban helyezte el az élelmet. Minden városban a körülötte levő mező élelmét helyezte el. József így annyi gabonát halmozott föl, mint a tenger homokja, olyan sokat, hogy végül már nem is vették számba, mert száma sem volt. Kedves testvéreim, harmadik vasárnap foglalkozunk József történetével, és amikor ezt a mostani történetet fölolvassuk, akkor egy hasonlattal élve azt is mondhatnánk, hogy József, mint elkészült személy, kikerült az Isten műhelyéből. Isten edzette ezt az embert, ahogyan a múlt vasárnap beszéltünk erről, magasság és mélység között, vagy ahogy ma mondanák, kapott József hideget és meleget egyaránt élete folyamán, de mindez azért kellett, hogy megtörténjen, hogy József megedződjön. És amikor a mai történetet olvassuk, akkor úgy tűnik számunkra, hogy József kikerült az Isten műhelyéből, mint egy olyan személy, aki most már alkalmas arra, hogy azt a feladatot, amelyet rábíznak, hűséggel és igaz módon képviselje és elvégezze. Az történt Józseffel, mint ami egy kovács műhelyben a vassal is történik, amelyet fölhevítenek, majd lehűtenek, közben kalapálják, formálják, hogy alkalmas legyen az igénybevételre, a terhelésre, arra, amire szánják. Láttuk tehát, hogy Isten miképpen edzette meg Józsefet. És amikor a mai történetünket olvassuk, akkor egyúttal Józsefen túl, mindazon túl, ami ővele történt, azt is látnunk kell, hogy Isten mi mindent megtesz az övéiért. Szeretné Isten tisztogatni a mi hitünket, Isten ismeretünket, és ez József történetén keresztül igazán szépen ábrázoltatik ki számunkra. Isten mindent megmozgatott azért, hogy amikor József elkészült és felkészült, akkor oda kerülhessen arra a helyre, amely helyet Isten neki készített el. József a börtönben túl sokra nem vihette, annyira vitte, hogy a foglyok felügyelőjévé lett, és viszonylag szabadon mozgott a börtön rácsokon belül. Én még nem voltam börtönbe, de sejtem, hogy ez azért meg sem közelíti azt a szabadságot, amikor valaki a háza ajtaján vagy a kert kapuján lép ki. Biztos, hogy jobb annál, amikor az ember be van zárva egy szűk kis cellába, az, hogyha mozoghat a folyosón, vagy itt-ott-amott, de azért ez nem az igazi szabadság. József nem sokat tehetett azért, hogy ő onnan kikerüljön. Istennek kellett mozdulnia, és az Isten megmozdult, és belecsodálkozunk abba, hogy mi mindent megtett azért, hogy József kikerüljön a börtönből. Isten adott egy álmot a fáraónak, aki bizonyára nem véletlenül álmodta azt, amit álmodott, hiszen nem szokott ő ilyeneket álmodni. Azért is lett tőle olyan nyugtalan. Isten még a természetet is a kezébe vette, hogy irányítsa azáltal József sorsát. És aztán rajta keresztül, tudnélik Józsefen keresztül, Isten mindent a maga dicsőségére cselekszik. Érdekes kör ez, Istentől indul, és Istennél is ér véget. Istennek minden cselekedete ilyen. Őtől indul, és nála is ér véget. És csodálatos dolog az, amikor az ember fölfedezi, hogy ebben a körben én is benne vagyok. Nagy kérdés, hogy vajon minden ember benne van-e ebben a körben. A Biblia azt mondja nekünk, hogy a világban a teremtés rendje eredetileg így nézett ki. Istentől indultak ki a dolgok, és Istennél is ért véget minden. Isten teremtette ezt a világot, Isten teremtette meg a természetet, a fizika törvényeit, a természet törvényeit, Isten teremtette meg az embert, Isten adott feladatot az embernek, és amíg az ember az Istentől kapott feladatát végezte, addig az egész világ az Isten dicsőségét hirdette. Az Isten dicsőségéről szólt a paradicsom, a teremtettség egésze, a maga tisztaságában és hibátlanságában. Amikor ez a kör megszakadt, és hogy egyértelműek legyünk, amikor az ember ezt a kört megszakította, akkor onnantól kezdve lett a világ olyanná, amilyenné lett. Mert ez a kör a bűnesetben megszakadt. Azt mondta a kígyó Évának, olyanok lesztek, mint az Isten. Nem kell a dolgoknak az Isten dicsőségét szolgálnia, nem kell a dolgoknak Istennél véget érnie, véget érhetnek a dolgok nálatok is. Arassátok le a dicsőséget. Olyanok lesztek, mint az Isten. Éva és Ádám engedtek ennek a kísértésnek, és ezzel megszakadt ez a harmónia a világban. Ennek a következménye lett minden gonoszság, minden rossz, ennek a következménye lett a természet összeomlása, az emberi indulatoknak az elszabadulása, mert az ember magáévá akarta tenni azt, ami az Istené volt. Amikor ez a kör megszakadt, akkor Isten azt mondta, hogy átkozott legyen a föld. Amikor ez a kör megszakadt, később azt mondta Isten, megbántam, hogy az embert megteremtettem, és megbántam mindazt, amit tettem, mert többé már nem szól az én dicsőségemről. Mégis Isten gondoskodott arról, és gondoskodik arról, hogy az övéinek életében ez a kör helyre álljon. Hogy tudnélik, Istentől indul minden, és Istennél ér is véget. A megváltásban Isten ezt a kört állította helyre. Azok, akik az övéi, azok tudják, hogy a dolgok nem nálunk érnek véget, hanem mindannak, ami velünk történik, az Isten dicsőségét kell szolgálnia. Nem értjük sokszor azokból a dolgokból, amelyek velünk történnek, hogy hogyan és mi módon fogják az Isten dicsőségét szolgálni. Talán József sem értette, amikor sínylődött ott az egyiptomi föld alatti börtönben. Nem értette, évekig nem értette. Különösen nem értette talán akkor, amikor a főpohárnok megfelejtkezett róla, és elfelejtett szólni az érdekében. És aztán mégis azt látjuk, hogy az Isten dicsősége József elesettségéből, börtönbe vetettségéből is föltündököl az idők végén. Azoknak az időknek a végén, amikor Isten álmot ad a fáraónak, és József kikerül a börtönből. És amikor József odaáll a fáraó elé, aki azt várja tőle, hogy úgy hallom, hogy te nagy álomfejtő vagy, fejtsd meg az én álmomat, akkor nézzük meg, mi József első mondata a fáraó felé, az úgy, hogy nem én vagyok a nagy álomfejtő, hanem az én Istenem, az én Istenem. Olyan elgondolkoztató ez, testvérek, hogy ez a József nem kezdett ott nagyképűsködni, nem kezdett el kaparni azért, hogy hú, talán most végre esélyt kaptam, kikerülhetek. Nem kezdte ott nyalni, falni a fáraót, ahogy ma tennék emberek talán, hogy megkönyörül rajtam, csak valahogy megkönyörül rajtam. Hanem arról beszélt József, hogy fáraó, bármi történik itt, akár megfejtem az álmodat, akár nem, az az Istenről fog beszélni. Az az Istentől indul, és az Istennél is fog véget érni. József élete, az ő börtönből való szabadulása tulajdonképpen Isten dicsőségét szolgálja. Azáltal, hogy odáll a fáraó elé, aki Egyiptom főistene, és ennek a fáraónak valaki azt mondja, hogy te most itt vagy egy zsákutcába, te a nagy isteni személy, te most nem tudsz hova lépni, de nekem van egy Istenem, aki majd meg fogja neked mutatni az utat. Ez az Isten dicsősége. Mert amikor a fáraó hallja ezt, és aztán később hallja, hogy József hogyan fejti meg az ő álmát, akkor a fáraó is túllát Józsefen, és látja József Istenét. Azt az Istent, aki hatalmasabb nálam, aki többet tud nálam, akinek mélyebb a bölcsessége és értelme, mint az én bölcsességem és értelmem. Lássuk meg, testvéreim, bizalommal, hogy mi mindent megtesz Isten az övéiért. Nem általánosságban tette meg ezt Isten az emberekkel, hanem az övéiért teszi ezt meg, és tette meg Isten. azokért, akiket ő szeret. Mi sokszor esünk kétségbe életünk nehézségei között, miközben Isten műhelyében edződik a mi életünk, és sokszor azt gondoljuk, hogy az Isten elfelejtkezett rólunk, hogy az Isten nem gondol velünk. De jó lenne megértenünk és hinnünk a nehéz pillanatokban, a kilátástalanságban is, hogy egy dologban biztosak lehetünk. Az Isten mindent meg fog tenni azért, hogy ami velem történik, az ő dicsőségét szolgálja. Ha te Isten gyermekének vallod magad, ne kételkedj abban, hogy az Isten az ő dicsőségét szeretné kimunkálni és felmutatni rajtad és általad. És ezért ő mindent megtesz. Olykor fölhevít, máskor pedig lehűt. Míg nem alkalmassá válunk arra, hogy az ő dicsőségét hibátlanul és igaz módon megjelentsük ebben a világban. Mert ebben a világban az Isten dicsőségét, testvéreim, a hívő ember jeleníti meg. Az Isten dicsőségét nem egy templomépület jeleníti meg. Az Isten dicsőségét nem az jeleníti meg, hogy milyen a mi liturgiánk vagy öltözködésünk. Az Isten dicsőségét mi, hívő emberek jelenítjük meg ebben a világban. És ha mi nem jelenítjük meg, akkor lehetnek akármilyen impozáns dolgaink, rendezvényeink, épületeink, az Isten dicsőségét az emberek nem fogják látni. Azzal is szembesülnünk kell, hogy ránk az emberek nem kíváncsiak. Nem kíváncsiak. Az embereknek ma az Istenre van szükségük. Nem egy lelkészre, nem egy jó szomszédra, hanem egy embereknek Istenre van szükségük. És hogy a mi életünkben ez az Isten nem válik láthatóvá, és ha mi embereket nem tudunk oda vezetni az Istenhez, akkor az embereket az, hogy mi kik vagyunk, nem érdekli. Mert egyébként ugyanolyanok vagyunk, mint a többi ember. Némelyünknek bajusza van, másoknak szakálla, némelyek szőkék, mások barnák, szoknyát hordunk, nadrágot hordunk, ugyanolyan kevés pénz van a pénztárcánkban, semmi nem különböztet meg bennünket az emberektől. Őket nem érdekeljük. Betegek vagyunk, mint ők. Vagy egészségesek vagyunk, mint ők. Egyformák vagyunk. Az Istenre van szüksége az embereknek. Nekünk is Istenre van szükségünk. És addig töltjük be helyesen és igaz módon a mi küldetésünket, amíg itt a földi életünkben nehézségek, bajok között is, meg jó dolgok között is, az Istent tudjuk megmutatni az életünkön keresztül, és az Isten dicsősége ragyog föl általunk. Hát Józseffel ez történt. Odaállt a fáraó elé, megborotválkozott, fölvett valami normális ruhát, amit ott előkerítettek neki, mégse állhat oda akárhogyan a fáraó elé, és akkor fölragyogott az Isten dicsősége. Hogyha valaki segíteni fog neked, fáraó, az az én Istenem lesz. És én nem akarok másról beszélni, csak arról, amit az én Istenem számomra világosra és igazzá tett. Testvéreim, tudunk-e így jelen lenni ebben a világban? Hadd bátorítsalak benneteket, hogy igyekezzünk az Isten dicsőségére élni. Törekedjünk az Isten dicsőségét munkálni, és éppen ehhez arra van szükségünk, hogy ne felejtkezzünk el arról, hogy Isten mindent megmozgat az övéiért. Megsebez olykor, de be is kötöz. És mindent megtesz azért, hogy az övéin kiábrázolódjék az ő dicsősége. József történetét tovább olvasva és tanulmányozva azt látjuk, hogy József Isten segítségével a fáraó bizalmasa lesz. És egy szempillantás alatt a fáraó után a második emberré lép elő, ő az idegen, a megvádolt, az elítélt, a börtönlakó, megkapja a fáraó pecsétgyűrűjét, és azt parancsolják Egyiptomban, amikor József színre lép, térdre. A fáraó a bizalmába fogadta ezt az embert, és ez egy nagyon nagy csoda. De nem csak egy nagyon nagy csoda, hanem egy olyan élethelyzet, amelyben József nagyon könnyen hibázhatott volna. És milyen jó, hogy ezt mondhatjuk, hibázhatott volna, mert azt látjuk, hogy József nem hibázott. József nem hibázott. Az Isten készítette ezt az embert a műhelyében. És amikor József elkészült, az Isten szolgálatba állította. És tudjátok, mi az érdekes? József úgy munkálkodott, ahogyan neki munkálkodnia kellett. Csodálatos dolog ez. A bizalom az egy nagyon nagy dolog minden emberi kapcsolatban, és felbecsülhetetlen dolog az Istennel való kapcsolatunkban. Úgy arra gondoltam, hogy ha ez a történet ma játszódna, és József történetesen nem lenne annyira istenhívő, csak úgy állítaná magáról, akkor hogyan is nézne ki ez a történet? Talán úgy nézne ki, hogy miután bizalmat kapott a fáraótól, meg Egyiptom népétől, akit a fáraó ott azon a helyen képviselt, ő, aki addig nem volt senki és semmi, de tudja, hogy mit kellene tennie, akkor talán ma egy olyan ember, aki nem ismeri az Istent, csak egy kicsit vallásos, mit tenne? Arra gondoltam, hogy talán elsőrenden élvezné a bizalom gyümölcseit. Nagy dolog ám a semmiből valamivé lenni. Nagy dolog ám a hatalom, amikor azt kiáltják az ember előtt térdre. Pedig nem szolgált rá József, de mégis azzal a bizalommal, amelyet kapott, ez jár. Talán élvezné a hatalmat, élvezné a pénzt, élvezné a megnyíló kapukat, a juttatásokat. Talán egy mai József, aki nem ismeri az Istent, emeltetné a fizetését, legalább 8 millióig. Aztán gyorsan eltelne a 4 esztendő. 4-et mondtam volna? 7 esztendő, testvére. Gyorsan eltelik a 7 esztendő. És eljön a számadás ideje, amikor a szükség még nagyobb annál, mint ami volt annak idején. És akkor jön a magyarázkodás. Jön a magyarázkodás. Jön a hazudozás. Jön a másokra mutogatás. És természetesen jönnek az ígéretek. Majd jövőre. Van nekünk egy olyan programunk, mondaná talán egy mai József, Isten nem ismerve, amely a szükségből is gazdagságot tud csinálni. Nem baj, ha nem lesz eső, nem baj, ha nem lesz gabona, mi majd megoldjuk. Lehet hitelt fölvenni. Meg egyébként is jobbak vagyunk, mint mások. Talán egy mai József így beszélne és így gondolkozna, az Isten nem ismerve. Ha netalántán valaki áthal valamit, az bizonyára a véletlen műve ezen a helyen is, de ilyenek vagyunk mi emberek. Józsefről azonban azt olvassuk, hogy nem ezt tette. Tudta, hogy mit kell tennie, és figyeljék csak a testvérek, tette is József azt, amit tennie kellett. Nem csak egy tudás volt a fejébe, arra nézve, hogy mi lenne a jó, hanem elkezdett azon fáradozni, hogy azt meg is tegye. És amikor megkérdezzük, hogy ez a József miért lett ilyen, akkor erre nem találunk más választ, mint azt, hogy az Isten erre edzette meg őt. És az Isten erre tanította őt a magasságok és mélységek útjain. József Isten bizalmasa volt, és ő is bízott az Istenben. József megértette, hogy az Isten az, aki engem fölemelt, és tudta azt is, hogy ebben a magasságban senki másban nem bízhatok, csak az Istenben. És csak abban bízhatok, hogyha az ő dicsőségére igyekszem élni, akkor lesz eredménye annak, amit teszek. Kedves testvéreim, az a kör, amely Istentől indul el, és Istennél kellene, hogy véget érjen, az egy bizalmi kör is. Isten gyermekei Istentől bizalmat kaptak. Nagy kérdés, hogy Isten gyermekei, akik annak vallják magukat, bíznak-e az Úrban. A bűnbocsánat azt jelenti számunkra, hogy helyreállt a bizalmi kapcsolatunk Istennel. Mi többé nem vagyunk ellenségei az Istennek, hanem ahogy a Biblia tanítja nekünk, mi fiak vagyunk. Helyreállt a bizalmi kör az Istennel. Ő bízik bennünk, és mi bízunk ő benne. Drága testvéreim, nagy kérdés az, hogy hogyan néz ki a bizalom kérdése a mi életünkben egymással, és hogyan néz ki a bizalom köre a mi életünkben Istennel. Olyan jó volna őszintén odaállni az Isten elé, és megvizsgálni azt, hogy bízhat-e még az Isten benned. Úgy viselkedsz-e még, ahogyan egy senkinek, egy semminek viselkednie kell azzal szemben, aki őt fölemelte. Úgy viszonyulsz-e még az Istenhez, ahogy ön azt megérdemli, hiszen mit tett érted és értem? Azt olvassuk, úgy szeretett bennünket, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk, hogyha mi hiszünk ő benne, el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Az Isten ezt tette. Fölemelt a veszedelemből, a bűnök börtönéből szabadított ő ki. Bizalmat adott neked. Hogyan élsz ezzel a bizalommal? Tudjátok, sokszor úgy látom, hogy az Isten bizalmát mi a saját javunkra akarjuk mindig fordítani. Nem az a lényeg, hogy az Isten mit akar, hanem az ember elkezd magának gyűjtögetni. Az ember imádkozik magáért, maximum még azokért, akik az övéi közvetlenül. Az ember nem gondol másra, csak magára. És mit nekünk az, hogy az Isten mit akar velünk ebben a világban tenni? Nem gondolkozunk azon, hogy amit nekünk adott az Isten, azt talán tovább kellene adni. Sok mindent tudunk, de sokszor nem tesszük. És ezzel azt is mondhatnánk, hogy újra és újra eljátsszuk az Isten bizalmát. Bízhat-e még az Isten benned? Járod-e azt az utat, és cselekszed-e azokat a cselekedeteket, amelyek arról beszélnek, hogy az Isten bizalmasa vagy. De hadd nézzük meg ezt a kérdést visszafelé is, bízunk-e még az Úrban, testvérek? Nehéz dolog az Úrban bízni, ott, ahol az ember senkiben nem bízhat. Mert hosszú évtizedek alatt lassan oda sodródik az emberiség, és ez talán különösen is jellemző a mi kis országunkban, hogy itt már senki nem bízik senkiben. Apák nem bíznak fiakban, fiak nem bíznak apákban, polgárok nem bíznak politikusokban, politikusok nem bíznak polgárokban. Lehetne még mind sorolni, hogy ki kiben nem bízik, de csak oda jutunk, akárhogy ragozzuk ezt a kérdést, hogy iszonyatos bizalomhiányba szenvedünk. És ez a bizalomhiány bizony rávetítődik az Istennel való kapcsolatunkra is. Bízunk még az Úrban? Vagy ő benne is elkezdtünk elbizonytalanodni? Néha úgy gondoljuk, hogy már Isten se a régi. Persze, szép ez a József történet, de mi lesz velük? Úgy gondoljuk, hogy hát Egyiptom börtönéből valahogy csak kijuthatott József, na de itt vagyunk mi a gazdasági válságban. Itt vagyok én a munkanélküliségemben. Itt vagyok a betegségemben. Már az Isten se a régi. De testvéreim, az Isten a régi. Inkább az a kérdés, hogy az én bizalmam és a te bizalmad megvan-e még felé? Hiszed-e, hogy ő mindent meg tud oldani? Hiszed-e, hogy abban az izzó kovács műhelyben, amely az ő műhelye, most is csak formál. Azért, mert majd feladatot akar neked adni. Azért, mert feladatot adott, de talán te nem teljesítetted. Azért, mert föl akarja ragyogtatni az ő dicsőségét te rajtad. Bízol-e még ebben az Úrban, akinek ott vagy a kezében, és akinek ott van a kezében a fogó is, meg a kalapács is. De ezzel a fogóval téged fog, a kalapáccsal téged formál, azért, hogy végre olyan legyél, amilyennek ő látni szeretne. Testvéreim, fáradozzunk azon, hogy ez a kör, amely Istentől indul, mindannyiunk életében, az Istennél érjen is véget. Bátorítsuk egymást, mindazokat, akik bajba kerültek, arra, hogy bízzanak az Úrban. Bátorítsuk egymást az engedelmességre, az Isten dicsőségére való életre, hogy az Istennek ne kelljen csalódnia. Adja az Úr, hogy József története vigyen bennünket, magunkat is közelebb az Úrhoz, és vigyen mindannyiunkat közelebb ezáltal egymáshoz is. Amen. Kedves testvéreim, a 478. számú dicséretünket keressük ki, és a 478. számú dicséretünknek az első három versét énekeljük. Így kezdődik az első vers, 478, bocsánat, rosszul mondtam. Az első vers így kezdődik: ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. 478, 1-3.
Irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Ó, igen, jó Isten, minden szükségemben áldásod szaporítsad. Hatalmas Isten, keserűségemben szívemet vidámítsad. Ó, nagy és szent Isten, minden félelmemben elmémet bátorítsad.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy ma emlékeztetsz bennünket arra, hogy a te gyermekeid milyen fontosak számodra. Köszönjük, hogy a szívünkre helyezed azt, hogy nem felejtkeztél el rólunk, és számon tartasz bennünket, akkor is, hogyha a mi életünk éppen nehézségek között zajlik. Dicsőítünk téged, mert arra tanítasz bennünket, hogy a te gyermekeidként a te kezedben vagyunk, és te vagy az, aki formálsz bennünket minden körülmények között, hogy mi egyre jobban a te dicsőségedet hirdessük és jelenítsük meg ebben a világban. Köszönjük, hogy mindenre emlékeztetsz bennünket, mert olyan könnyen esünk hitetlenségbe, olyan könnyen veszítjük el a mi bizalmunkat, és már meg sem szólítunk, vagy ha szólunk hozzád, már nem úgy szólunk, ahogyan a bizalmasához szól az ember. Adjad, Urunk, az élő hitet a mi szívünkbe, hogy minden láthatók ellenére el ne veszítsük a veléd való hitünket és bizalmunkat. Munkáld bennünk szent lelked által az engedelmességet, az alázatot, a türelmet, szeretetet, az odaadást, a hűséget te irántad és embertársaink iránt. Köszönjük te neked, hogy tanítasz bennünket, és köszönjük, hogy fölragyogtatod előttünk azt a nagy titkot, hogy a te fiadért, Jézus Krisztusért mindent javunkra cselekszel, úgy, hogy abban kiábrázolódik a te dicsőséged. Könyörüljél meg rajtunk, hadd tudjunk így járni és így élni az elkövetkezendő héten is. Különösen kérünk most azokért a testvéreinkért, akik nagy nehézségekben vannak, ahol nehéz elhinni és elfogadni, hogy te abból is tudsz szabadulást adni, és hogy abból is kijöhet valahogy a te dicsőséged. Kérünk mindazokért, Urunk, akik anyagi szükségben vannak, de különösen is kérünk egy testvérünkért, aki műtétre indul ezen a héten, hogy emlékezzél meg róla, hogy bármi is történik ott, a műtét során közben ő vele, hadd szolgálja az a te dicsőségedet. Kérünk, hogyha lehetséges, adjál neki gyógyulást, visszatérést közénk, családjához, a szolgálathoz. Emlékezzél meg róla, cselekedjél vele jót, és adjad, hogy még inkább bizalommal és hittel lehessen a te irányodba. Kérünk, Urunk, hogy te vedd kezedbe mindannyiunk sorsát, és adjál nekünk boldogabb és szebb napokat. Nem azért, mert megérdemelnénk, hanem a te nagy kegyelmedért és szeretetért kérjük ezt. Köszönjük, hogy benned bízhatunk, köszönjük, hogy benned még senki nem csalódott, adjad, hogy mi is azok közé tartozhassunk egyen-egyenként, akik ezt meg tudják erősíteni. Légy és maradj velünk, Urunk. Amen. Imádkozzunk most úgy, közösen fennhangon, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és néhány hirdetést hallgassunk még meg. Az énekkaros testvéreknek hirdetem, hogy ma Isten tisztelet után énekkari próbát tartunk. A heti alkalmaink úgy alakulnak, hogy kedden este 6 órai kezdettel tartunk bibliaórát imaközösséggel, pénteken pedig este 6 órai kezdettel az ifjúságot várjuk ifjúsági bibliaórára. Hirdetem azt is, hogy a 20-on túliak bibliaórája átkerült vasárnap délutánról péntek estére, úgyhogy akik ebbe a társaságba tartoznak, vagy szeretnének tartozni, 20-on túliak, azok pénteken este 6 órai kezdettel a parókia pincéjében fognak találkozni az ott lévő közösségi helységben. Jövő vasárnap, ha Isten úgy akarja és élünk, Isten tiszteletet tartunk 9:30 órai kezdettel, és mivel hónap utolsó vasárnapja van, az Úrnak szent asztalát is megterítjük. Így hívjuk és várjuk a testvéreket. Kedves testvéreim, hirdetem a konfirmációt is, amelyre továbbra is lehet jelentkezni. Szeretettel kérjük mindazokat a szülőket, akik gyermekeiket gyermekkorukban megkeresztelték, hogy ígéretükhöz híven segítsék az ő hitbeli fejlődésüket azzal, hogy a konfirmációs tanfolyamra hozzák és beiratják őket. 7. és 8. osztályos gyermekeket várunk elsőrenden a konfirmációs tanfolyamra, amely pénteken lesz. Pénteken most a másodéveseket hívjuk 4 órára. Reméljük mindannyian meggyógyulnak addigra. Hirdetünk felnőtt testvéreink számára is konfirmációs tanfolyamot, ahova lehet jelentkezni. Ezt októberben fogjuk elkezdeni, október legelején, addig a lelkészi hivatalban lehet jelentkezni és bővebb információhoz jutni ezzel a tanfolyammal kapcsolatosan. Nagyon szépen köszönjük a heti segítségeket, amellyel gyülekezetünket, Isten dicsőségét munkálták testvérek itt a hét folyamán különböző munkákkal. Isten áldása legyen az ő életükön. Hirdetem az érdeklődő testvéreknek, hogy ma délután 2 órai kezdettel a Budakalászi Református Egyházközségben egy előadás fog elhangozni, amelynek ez a címe a kálvinizmus lényege. Akiket érdekel a kálvinizmus, hát református embereket illő dolog, hogy egy kicsit ez érdekelje, azok, és van ma szabad idejük, azokat nagy szeretettel várják tehát Budakalászra, délután 2 órára, körülbelül este 5 óráig fog tartani ez az alkalom. Ott egy sorozat része ez az előadás, aki elmegy, majd hallhat többet ennek a sorozatnak a többi előadásával kapcsolatosan is. Kedves testvérek, az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző és megtartó pásztora. Isten tiszteletünk zárásaként a már énekelt dicséretünket, a 478. számú dicséretünket keressük ki, és a 4., 5., 6. verseit énekeljük. A 4. vers így kezdődik: Ó áldott Úristen, rossz testiségemben lelkem hozzád hódítsad.
Hozzád hódítsad. Ó, erős Úristen, a világ fényében szemem világosítsad. Ó, teremtő Isten, a kísértetekben a sátánt elfordítsad. Ó, megváltó Isten, sok vétkezésimben irgalmad bizonyítsad.